Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, készíts egy mérges kígyót, és tűzd fel egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy részkígyót, és feltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Ez Istennek ígéje. Foglaljunk helyet! Az elmúlt héten olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzban ezt a történetet. Nem tudom, hogy mennyire ismerős ez nekünk. Ami a lényeg, hogy ebben a történetben benne van minden, amiről a Biblia tanít. Hogy mi az oka annak, hogy az ember bűnbe esik, mi az esélyük a bűnnel való harcban, és mi az Isten megoldása. Nagyon érdekes, hogy olvasva ezt a történetet az elmúlt napokban, egy nagyon egyszerű kép jutott eszembe, ez összefügg azzal, amit címként határoztam meg, és ez a kép úgy állt előttem, amikor ugye gyermekeinket tanítjuk járni, de még később is, ugye a gyerekkorra jellemző ez a nagyon fontos szülői tanács, ugye azt szoktuk mondani, amikor a gyerek jár, már a lába jár, ugye más is, de a lába, hogy fiam, lányom, nézz a lábod elé! Miért mondjuk ezt neki? Hát, hogy ne essen el. Mert ha elesik, ugye megütheti magát, baj lehet, stb. Sok minden történhet, hogyha nem néz az ember a lába elé, amikor jár. A lelki életben teljesen más utasítást kapunk, tudnék, az Isten útján az a fontos tanács, amikor az Isten útján járunk, hogy ne a lábam elé nézzek, hanem felnézzek. Ha Jézus Krisztusnak, ugye ismerjük az Isten országáról szóló példázatait, akkor abban azt látjuk, hogy teljesen meghaladja a logikánkat, ami földi logikánkat, az, ami az Isten országára jellemző. Az Isten országára az a jellemző, hogy ne lefele néz, gondolván, hogy na majd eligazodsz, hanem felfele néz. Ha biztosan célba akarsz jutni, akkor felfele tekints, testvérem, az Isten útján való járásban. De hát az ige is biztat minket, ugye azt olvassuk Pál apostolnak a Kolossé beli gyülekezethez írott levelében, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ebben a történetben ott van a baj oka az, hogy a földiekkel kezdenek el foglalkozni, és hangsúlyozom, csak azzal. Leveszik a tekintetüket az Istenről. Melyik Istenről? Ugye mit látunk az Isten szabadításában, amikor Egyiptomból kihozza a népet, és vezeti az ő népét? Hát arról az Istenről veszik le a tekintetüket, aki kijelenti önmagát, szabadítást ad, kézzel fogható és szemben látható jelét adja annak, hogy ott van, füstoszlop, tűzoszlop, vagy a tenger kettéválás, ugye gondoljuk ezekre a történetekre. Van napi szinten elede, van mit enni, van mit inni, sőt, még az ellenséget is csodálatos, nem várt módon le tudja győzni ez a nép. Ismerősek ezek a történetek. Na és erről az Istenről veszi le a tekintetét a nép, és ilyen megdöbbentő dolgot olvasunk, testvérek, én belerendültem, amikor ezt a mondatot elolvastam, hogy elfogyott a nép türelme. Ki iránt fogyott el a türelme? Hát az Isten iránt. És melyik Isten iránt, amiről az előbb beszéltem, amely számtalan módját mutatja meg az ő gondviselésének, az ő szeretetének. És jön a baj, ugye tovább is van, elkezdik sorolni, hogy nincs víz, nincs ez, nincs az, a szívünkből utáljuk az eledet. Elegünk van, Istenünk. Hagyj minket békén. Minek hoztál a pusztába, hogy meghaljunk? Ugye, így mondják. Érezzük, hogy milyen súlyos dolgok vannak itt. Mert a nép lefele néz. Mert a nép nem felfele néz, Istenre néz. Arra az Istenre, akire felnézhetne. Szó szerint és átvitt értelemben egyaránt, ahogy mi szoktuk ugye mondani. Értjük, testvérek? És akkor elkezdenek, így olvassuk, hogy Mózes és Isten ellen beszélni. Hadd kérdezzem meg, hogy ismerős ez nekünk, ez a magatartás? Sajnos azt kell megállapítsam, magamból indulok ki, hogy igen, ismerős. Van olyan, hogy azt mondom Istennek, hogy nincs türelmem hozzád. Nincs türelmem. Elegem van. Mert nincs ez, nincs az, nincs amaz, és akkor sorolom a listát, hogy mennyi minden nincs, mennyi minden nem kaptam meg, amit pedig szeretnék. Testvérek, beszéljünk egy kicsit erről a történetről, hogy tudjuk magunkat meglátni most ebben a tükörben. Először is az a fontos kérdés, hogy miért kezd ez a nép lefele nézni? A lába elé nézni, ugye így mondtam jelképesen, hogy a földiekkel kezd el foglalni, hogy nincs ez, nincs az, és akkor ki a hibás? Hát Isten, Mózes. Azért kezd el lefele nézni ez a nép, mert nem gyakorolja magát a hálaadásban. Miért kellene hálát adni? Hát testvérek, hát a felsorolt dolgok, nem? Isten hányszor adja a jelét napi szinten annak, hogy ő szereti ezt a népet, ő vezeti ezt a népet, és jó helyre akarja vezetni. Jó az irány. Az Isten útján való járás nem könnyű, ma sem, de jó az irány. Értjük, testvérek? Tehát itt ez a baj, hogy a hálaadás marad el, és amikor megszűnik a hálaadás, na ott jön be az, hogy panaszkodunk, zugolódunk, ez se jó, és ilyen szavak jönnek, hogy nincs. Figyeljük meg! És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát hogy állunk mi ezzel, mint magyar nép? Testvérek, megdöbbentő sajátosságunk nekünk, magyar népnek, hogy nagyon szeretünk panaszkodni. Állítom, hogy ha találomra belenézzünk valamelyik napi sajtóba, biztos van benne valami panasz. Hogy ez nem jó, az nem jó. Nincs jólét. Hibás az államvezetés. Most ne anélkül, hogy aktuál politikát fogalmaznék meg. Tehát, hogy ott van bennünk ez az állandó nyugtalanság, ez a türelmetlenség, ez a panasz, hogy ez se jó, az se jó. Ajánlanék egy nagyon egyszerű gyakorlati dolgot mindenkinek. Ha hazamegyünk, nézzünk be a szekrényünkbe, és nézzünk be a hűtőszekrényünkbe. Mind a kettő szekrény, ezt könnyen meg tudjuk jegyezni. Az egyik fagyaszt, a másik az nem, de most ez mindegy. És gondolkozzunk el azon, hogy 10 évvel ezelőtt, de lehet, hogy elég csak 5 évet mondani, több volt-e, mint ma? Én tudom a választ, de mindenki próbálja ki. Értjük, testvérek? Tehát nagyon, nagyon sok a panasz ennek a népnek az ajkán. És ugye én is hozzá tartozom, meg te is ehhez a néphez, de egy kicsit hadd szűkítsük a kört, beszéljünk arról, hogy mint gyülekezet, de még előtt elmondok azért egy történetet, ugye erre, hogy nincs ez, nincs az. Az 50-es években történt ez egy konkrét történet, gyülekezetben, egy faluban, egy református faluban, színreformátus falu, hogy a templomnak a tornyát újította fel a gyülekezet, és hát ahogy az lenni szokott, ugye meghirdették az adakozást, hogy na akkor most a templom tornyát szeretnénk felújítani is. A presbiterek azok járták a falut, ugye, hogy különböző családokhoz, portákhoz bezörgessenek, hogy adományt gyűjtsenek. És az egyik presbiter, ő mesélte ezt a történetet, ahogy egy ilyen nagy gazda udvarára benyit, már az udvar másik feliben ott állt a házigazda, és meg se várta még a köszönése, már kiáltotta, hogy már megint jöztök. Hát értsétek már meg, hogy nincs. És ez a presbiter elmondta később, hogy odament közelebb ehhez a gazdához, és a következő dolgot mondta neki, és mondja, tudod, ha az Isten lassan, apránként elkezdené elvenni tőled azt, amire azt mondod, hogy nincs, akkor látnád meg, hogy mi van, amire te azt mondod, hogy nincs. Értjük? És gondolom, hogy ez ma is így van, testvérek. Amikor az Isten elvesz tőlünk dolgokat, sokszor kénytelen minket így nevelni, testvérek. Nem szívesen mondom ezt, magamra gondolva, vagy tirátok gondolva, de amikor nincs hála az életemben, csak panasz és zúgolódás, akkor az Isten lehet, hogy el kell vegyen valamit, hogy rádöbbenjek arra, hogy mi van. Hogy mennyire gazdag vagyok vele, és általa hangsúlyozandó. Na de mint gyülekezet, hogy vagyunk ezzel, testvérek, gyertek, ne ússzuk meg ezt a kérdést. Szoktunk-e úgy gondolkodni, fogalmazni, hogy hát ez se jó, az se jó a gyülekezetbe. Gyorsan hozzáteszem zárójelbe, itt nem az igénytelenség gondolatát szeretném táplálni senkiben, hogy hát legyünk igénytelenek, jó úgy, ahogy van, nem érdemes növekedni, nem érdemes fejlődni, nem érdemes még jobban Isten szerint járni, hanem arra gondolok, amikor arra panaszkodunk, hogy hát azért nem jó a gyülekezet, mert olyan emberek is vannak, akiket én nem kedvelek, lehet, hogy nem tetszik a kegyességük, a gondolkodásuk. Egy szóval ugye sok minden, hát ahol sok ember van, hál' Istennek most is itt sokan vagyunk a templomban, sok minden előfordulhat, bűn is, ajaj. És akkor ugye előjön az emberből a méltatlankodás, hát nem tetszik a másik. Figyeljük meg, így fogalmaznak, hogy elkezdtek Isten és Mózes ellen szólni, ugye? A 4. században volt egy csodálatos prédikátor, az első 4 századnak az egyház vezetőit, tanítóit úgy hívjuk ma, hogy egyház atyák, és egy ilyen egyház atya úgy hívták, hogy aranyszájú szenté is van avatva a keleti egyházban, aranyszájú Szent János, görögösen Krüzosztómosz, ez ugyanazt jelenti, hogy aranyszájú, nagyon szerette az igét folyamatosan prédikálni a szószékekről, és ezek megmaradtak írásban, én is olvastam egyiket, másikat ezekből a prédikációból, és nagyon megdöbbentem, amikor Noé történetéről prédikál, és ez ugye hátra maradt írásban ez a történet, hogy hogyan magyarázza Noé történetét. A következő dolog, mindjárt érteni fogjuk, hogy miért mondom én ezt, felteszi a kérdést ez a nagyszerű igehirdető, hogy nagyon gyakorlati ez a kérdés, hogy ugyan bizony, hogy bírta ki Noé ott több héten keresztül azt a sok büdös állatot. Képzeljük el, be van zárva ugye, sok-sok állattal, és azok bizony termelnek, nem? Hogy a csodába bírta ki ezt Noé, meg a családja? És gyorsan hozzáteszi ugye a lelki magyarázatot is, hogy miért kérdezi ezt a gyakorlati kérdést, hogy ugye az egyház az tulajdonképpen a bárka, nem? Amelyet az Isten megtart a vihar, az ítélet ellenében. az átmenekített, a megmenekített bárka. És akkor felteszi a kérdést, hogy az egyházban mi a helyzet? Hogy bírja ki egyik keresztény, a másik ember, bocsánatot kérek, bűzét? Nyilván most elsősorban a lelki nyavajákra kell gondolni, szellemi nyavajákra. Hogy bírom én ki a másikat? Nem több héten, hanem lehet éveken, évtizedeken át, és az a jó, hogyha együtt maradunk, ugye a bűz ellenében is már értsük jól. És azt mondja ez a nagyon drága igehirdető a válaszában, hogy hát úgy bírta ki Noé és az ő családja, hogy folyamatosan arra gondolt, hogy kint nagy az ítélet. Érted, testvér? Hát nem ez a kegyelem, hogy te bent lehetsz az üdvházban? Minden nyavajájával, minden régi károli fordítás, ugye sömörgőzösségével együtt, bibircsókjával, mikor az egyházról ír Pál apostol, mennyi nyavajája van ennek az egyháznak? Vagyis az embernek, ugye, ne az intézményre gondoljunk, a keretre, hanem benne, az emberre, a lelki pásztoraival, az egyháztagjaival együtt. Hát mennyi nyavaja van? Na de panasszal megy előrébb ez az egész, ez a hajó, ugye, ez a bárka megy. Tehát testvérek, hálát kellene adni. Ma például külön ezért, hogy mennyien itt vagyunk, nem? És halljuk az igét. Csak félve és remegve mondom, remélem, hogy az Isten szól. Értitek, testvérek? És akkor elmerülünk abba, hogy ez se jó, az se jó. Így megyünk haza. Ez az érzésünk támad, ugye, a gyülekezetben való járásban. Mi a helyzet a kígyókkal? Nagyon-nagyon fontos üzenet ez az igében, testvérek. Mi a helyzet a kígyókkal? Figyeljük meg, hogy Isten válasza a népnek a zúgolódására egy rettenetes ítélet. Azt olvassuk, hogy mérges kígyókat küld az Úr. És ezek a kígyók bizony marnak, halálra marnak. És nem nehéz ezt elképzelni, összeadni, hogy itt élet-halál küzdelem van a nép között. Azt is nem rejti vék alá az ige, hogy sokan meghalnak. Halálra marja őket a kígyó. És akkor kezdi el a nép beismerni a vétket. Kérik Mózest, hogy imádkozzon. És az az érdekes, hogy még azt is megmondják Mózesnek, hogy mit kérjen az Úrtól. Van ilyen, hogy sokszor mi megmondjuk Istennek, hogy így vagy úgy, ahelyett, hogy csak azt mondanánk ki, Uram, könyörülj. Nem tudom a megoldást, de könyörülj. Na, itt még az is elhangzik, hogy mit tegyen az Úr. És pedig azt kérik, hogy vegye el a kígyókat az Isten. Elveszi Isten a kígyókat? Nem veszi el Isten a kígyókat. Istennek egész más megoldása van, majd eljutunk oda is. De most még maradjunk egy pillanatra, ugye, hogy kígyók. Nagyon-nagyon fontos ezt a helyén érteni, ezt a történetet az egész Biblia alapján. Nem lesz nehéz, amit mondok. A kígyó a Bibliában az elejétől a végig, ugye bűneset, jelenések könyve sokszor előfordul. Mint jelkép. Az Isten ellen való lázadás jelképe, az engedetlenség, a bűn jelképe. És azért fontos ezt hangsúlyozni, vagy ezt megérteni, hogy a történetet is helyén értsük, és az üzenetet. Ugye milyen a kígyónak a marása? Halálos, nem? Beleéreszti az emberbe a mérgét, és aztán csak vár, nem? Vár a kígyó, hogy pár perc, fél óra, attól függően, hogy éppen milyen, mire hat az ő mérge, ugye az idegrendszerre, vagy csak az izmokra, ugye fulladás, stb. Sok mindent lehetne erről beszélni, hogy mi a kígyó marásának a következménye. Felteszek egy fontos kérdést, hogy tudna-e az a nép, ugye Izrael, küzdeni a kígyók ellen? Hát igen, de lenne ebből győzelem? Hát nem. Le tudjuk győzni a kígyót? Le tudjuk győzni a bűnt, testvérek? Van nekünk arra erőnk, képességünk, hogy uraljuk? Hát van olyan állat, igen, ha az állatvilágban egy kicsit körbenézünk, én is utána olvastam az este, van egy mongúz nevű állat, kis fürge, olyan hosszú farka van, és hihetetlen, hogy milyen gyorsan, és a kígyónál is ravaszabban fogja meg a kígyót, a mérges kígyót. Ez az állat a kígyóra van kiképezve, hát nyilván nem ember képezte ki, hanem a teremtő, és hihetetlen gyorsasággal elkapja a kígyó fejét, és szétroppantja. Meg tudja fogni. Na de nekünk ez nem megy. Hát annak az állatnak megy, ugye az ki van képezve a kígyó fogásra, de mi nem vagyunk képesek arra, hogy a bűnt uraljuk, a bűnt nyakon csípjük, és legyőzzük. Tehát a megoldás, testvérek, az semmiképp nem az, hogy kezdjük el tanulmányozni a kígyó mozgását, azt, hogy milyen szögből és milyen sebességgel támad, hát ha majd egyszer legyőzzük. Testvérek, szeretném, ha jól értenénk ezt a mondatot, amit most mondok, az nem hoz soha megoldást a hívő életben, ha a bűnre koncentrálok, és a bűn árnyalatait, ami hihetetlenül sok, meghatározzuk. Miért mondom ezt? Mert ugye a hasonlat, tehát a kígyó az egy hihetetlenül ravasz állat. Olyan helyekre is be tud bújni, be tud férkőzni, ahová az ember nem is gondolná. Olvastam nem olyan rég egy újságban, hogy tehát nyilván olyan országban, ahol elég gyakran előfordulnak kígyók, hogy még a WC csészében is meghúzódott a kígyó. Vagy hallottam olyanról, láttam képeket, hogy a repülőre felmászott, és egyszer csak megjelent a repülő szárnyán menet közben, hát mondjuk elpusztult a kígyó, de van ilyen. És a bűn is ilyen, testvérek, hogy lopakodik, ravaszul befészkeli magát. Hova? Hát a szívembe. Hogy tudod te ezt kizárni, testvér? Önmagadtól hozzáteszem. Hogy tudod te ezt tanulmányozni, hogy hol és mikor jelenik meg? Ugye, ahogy Kainnak is mondja, és mennyire érthető ez, amikor Isten azt mondja neki, hogy az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Van megoldás, testvérek, a keresztény életben úgy, hogy nosza, hát egy kicsit szedjük össze magunkat, igyekezzünk, és majd legyőzzük a bűnt. Azért fontos erről beszélni, testvérek, mert ha ezt az utat választjuk, hogy hát állítsunk fel szabályokat, állítsunk fel viselkedési normákat, soroljuk fel, hogy mi a bűn és mi nem, pontok szerint, akkor ez nem az evangélium. A Biblia nem erről beszél. Nem az a megoldás, hogy mi majd harcolunk a bűn ellen, és előbb-utóbb legyőzzük. Ha valaki ezt hirdeti nektek, testvérek, hamis evangéliumot hirdet. Ebben a történetben nagyon élesen ott van, hogy semmi esélyünk a kígyó ellen, gyorsan hozzáteszem, a bűn ellen. Ha valakinek kételjei vannak e tekintetben, olvass el Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének a 7. fejezetét. Ezt mondja Szent Pál, szándékosan mondom így, hogy Szent Pál, az apostol, hogy azt teszem, amit nem akarok. Azt teszem, amit nem akarok. Meglátom a jóra való képességet magam, hogy szeretnék valami más tenni, de egy olyan kényszer van bennem, rajtam. Nem tudok más tenni, csak vétkezni. De olyan jó, hogy ez a Pál a gondolat végén, tehát amikor erről ír, akkor megjegyzi, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, mert halálra ítél testből. Tudod, testvér, ha eljutsz idáig, hogy felkiáltasz így, hogy ó, én nyomorult ember, na ez a jó megoldás. Mert pontosan ott a pusztában is ez volt az egyedüli szabadulás, hogy felkiáltott az ember, hogy hogyan lehetséges, és ott volt a megoldás. Nincs olyan, hogy nekifogunk, felgyürkőzünk, és azt mondjuk, hogy na most akkor szembenézek én a bűnnel, és majd én legyőzöm. Valaki így fogalmazta meg, minden erkölcsi erőfeszítésünk a bűn legyőzésére tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyik bűnt felcseréljük a másikra. Tehát még egyszer mondom, ugye itt a lényeg azon, hogy erkölcsi erőfeszítés. Vagyis, hogy bizonyos szabályokat, normákat betartva, hát leszek én bűntelen. Emlékszünk még a nagyobbik fiúra? Tékozló fiak. Ugye Jézus elmondása szerint mind a kettő tékozó. Az egyik látványosan, nem, a cégéres bűnöző, a kutyaütő, a parázna, az italozó, soroljam. Tehát a normák szerint, nem? Testvérek, ezt még a világ is elítéli, nem? Erre még a világ is azt mondja, hogy hát ezek erkölcstelen emberek. Már ahogy, mert azért manapság már eléggé felborultak így az evidenciák, ahogy meg lehetne ezt fogalmazni, ugye, hogy a költő Pilinszky mondja, hogy meghasadtak az evidenciák. De az erkölcs alapján ugye van egyfajta ítélet, norma. Na de ott van a nagyobbik, aki ugyanúgy vétkezik, de közben azt gondolja magára, hogy ő jó fiú. Soha egy parancsodat se szegtem meg, de közben tele van indulattal. Gondolom ismerjük, emlékszünk erre a történetre. Tehát ez az, amikor az erkölcsi normák alapján azt hiszem, hogy én megfeleltem az Istennek. Ergo következésképpen legyőztem a bűnt. Vagyok annyira jó. Testvérek, ez nem evangélium. A Biblia nem erről beszél. Ha valaki ezt az utat akarja járni, akkor jó, ha eszébe veszi, hogy ez nem megoldás. A kígyót nem tudod legyőzni. A kígyó beférkőzik olyan helyekre is, és ez a szíved, ahová nem is gondolnád sokszor, hogy hogyan szólal meg, és mikor, és kap hangsúlyt, kap életet a te életedben. Akkor mi a megoldás? Áldott legyen az Isten, hogy van. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy védj egy kígyót, és tűzd fel egy póznára. És aki arra föltekint, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy föltekint. Mert igen, azzal vagyunk elfoglalva, hogy a kígyó marásától félve, ugye állandóan a lábunk elé nézünk, értjük már, hogy miért mondtam ezt a furcsa címet, akkor nem nézünk fel. És ha nem nézünk fel, nincs megmaradás, nincs megváltás. Nincs a kígyó méreg ellen az ellenszer. Na de hát testvérek, Jézus maga mondja, figyeljük meg, ő magyarázza ezt a történetet, és önmagára alkalmazza, János 3 szakaszban megtaláljuk ezt. Ahogyan felemelte Mózes a pusztában a kígyót, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Miről beszél Jézus? A kereszt haláláról. Mi a mi esélyünk a bűn ellen, testvérek? Nem tudom, hogy most mivel harcolsz éppen, mi van az életedben, amivel küzdesz. Ami folyamatosan leviszi a tekintetedet arra, hogy a lábad elé néz, már értjük remélem, hogy hogyan. Hogy ne tudj hálát adni, hogy légy belegabajodva önmagadba. A bűn ezt, testvérek, megkötöz, önmagába roskasztja az embert, aztán minden, ami ebből következik. De Jézus azt mondja, hogy a megoldás az, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie, ahogyan a pusztában Mózes is felemelte a kígyót. És a zsidókhoz írt levél ugye tovább megy, ahogyan köszöntöttelek benneteket, hogy nézzünk fel a hit elkezdőjére és a hit bevégzőjére, Jézusra! Ha hitben jársz, akkor nem nézhetsz máshová. Csak az ő felemeltetésére, ami nekünk az élet, neki a halál, neki az a szörnyű halál, amivel meg kellett halnia. De ha felnézel, azt látod, hogy a bűn meg van büntetve. Hogy a bűn meg van fizetve. Hogy a bűn halott. Jézus megölte ott a kereszten. Persze, gyorsan hozzáteszem, ez nem azt jelenti, hogy nem él bennünk, hogy a kígyók továbbra is marnak, a bűn továbbra is mar, de oda néz fel a Jézus keresztjére, és ha oda nézel fel, megmaradsz. Tudjátok, testvérek, ami a logikánkat illeti, mindig a logikánk, ugye a bűn logikája, hát csak ennyi. Hát nem kell valamit tenni. Nem kell megtanulni valami kígyó bűvölést. Van a példabeszédek könyvében egy ilyen mondat, ha jól emlékszem, a 10. fejezet, 8. verse, most bocsánatot kérek, de csak úgy emlékezetből idézem. Ha a kígyó bűvölőnek nem sikerül a kígyót megbűvölni és meghal, akkor hiába való a kígyó bűvölés. Hát testvérek, ez magától értetődő, nem? Mert a megoldás az, hogy felnézni Jézusra. Felnézni arra, a póznára, ugye a keresztre, ahol a bűn halálos csapást kapott, ugye legyőzettetett, ahol az ellenünk szóló adóslevél oda lett szegezve Jézus Krisztusban. Ez az egyetlen esélyünk, testvérek, nincs más. De ez a mi csodálatos, ez az evangélium, hogy te nézz fel erre a keresztre, nézz fel Jézusra, aki legyőzte a bűnt, mert te nem tudod legyőzni. Gondolom, hogy hallottunk a bencés szerzetesekről. Egy nagyon érdekes dolgot olvastam egy kolostorról, ahol ilyen bencések élnek, és pedig azt, hogy hát ugye ezek a bencés szerzetesek is emberek, ezt hangsúlyozom, tehát ők is hajlamosak a bűnre, és hogyha az történik, hogy egymásra elkezdenek valami miatt haragudni, azt találták ki, hogy van egy ilyen oratórium, ahol összegyűlnek imádkozni, ott a terem közepén leeresztettek egy töviskoszorút. Jól látható módon. És azt gyakorolták, hogy amikor valakire megharagszanak, vagy akár a szívében ott van egy indulat, akkor próbálja másikat a töviskoszorún keresztül nézni, szemlélni. És ez meggyógyítja a szívét. Mert egészen másként látja a másikat Jézus szenvedésén keresztül, kereszthalálán keresztül, de önmagát egészen másképp látja, testvérek. Ezt jelenti a felnézés, a feltekintés. És ennek egészen komoly gyakorlata lehet, és legyen a mi életünkben, hogyha felnézünk Jézusra, az ember fiára, aki felemeltetett, akkor egészen másképp látom önmagamat. Lehet, hogy túlértékelem, akkor Jézus azt mondja, hogy vissza, mert meg kellett érted halnom. Lehet, hogy alulértékelem magam, azt mondja az ige, hogy ha szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél, és kétségbe vagyok esve, akkor újra felnézek a keresztre, és azt mondom, hogy de nagyon értékesnek tart engem ez a Jézus, ha meghalt értem. Értjük? Tehát elkezdjük egészen másképp látni önmagunkat, harcainkat, azokat a dolgokat, amivel nap mint nap szembe kerülünk, a szolgálatunkat, a munkánkat, a családunkat, népünket, nemzetünket, a gyülekezeti tagokat, egymást, egészen másképp fogjuk látni, hogyha Jézus keresztjén keresztül látjuk és szemléljük. Értitek, testvérek? Mert ma arra akar minket megtanítani Isten, ha lefele nézel, el fogsz veszni. Menthetetlenül, nincs esélyed. De ha felnézel Isten megoldására, az ő megoldására, keresztre, akkor megtapasztalod az ő megváltását egészen gyakorlati módon, egészen kézzelfoghatóan. Legyen áldott az Istenünk, hogy van kire ma felnéznünk Jézusra, a hit szerzőjére és bevégzőjére. Amen. Testvérek, én most egy húsvéti éneket fogok bejelenteni, de Nagyon jó, hogy ezt énekelhetjük, és örömmel énekelhetjük a 356. dicséret. Felvirrat áldott szép napunk!